Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Csütörtökön elhunyt Puhl Sándor, akit egykor négyszer is a világ legjobb játékvezetőjének választottak. A sportember korábban az Inforádiónak is beszélt arról, hogy a magyar labdarúgásnak csak hálával tartozik, és a játékvezetést élete hivatásának tartotta. Puhl Sándor a labdarúgó élvonalban 1984-ben egy Vasas Csepel mérkőzésen mutatkozott be a Fáy utcában. Játékvezetői pályafutása alatt 225 NB1-es találkozón fújhatta a sípot, a nemzetközi labdarúgásba 1988-ban kapcsolódott be, ekkor lett FIFA kerettag játékvezető. 1994-ben paraguayi és iráni asszisztenseivel ő vezette Los Angelesben a Brazília-Olaszország finálét az Egyesült Államokban rendezett labdarúgó világbajnokságon. Két évvel később az Anglia-Németország elődöntőt irányította az Európa-bajnokságon. 1997-ben a Dortmund-Juventus bajnokok ligája fináléban is bíráskodott. Az volt a második európai kupa fináléja, ugyanis 1993-ban ő vezette az ugyancsak Borussia Dortmund-Juventus párharcot az UEFA kupa döntőben. A labdarúgás statisztikájával és történetével foglalkozó szervezet az IFFHS sorozatban négyszer választotta meg a világ legjobb játékvezetőjének. Az Index kiemelte, hogy Puhl Sándor arszpoetikája így hangzott. A játékvezetőnek az a küldetése, az a hivatása, hogy a ráruházott hatalommal élve hozzájáruljon ahhoz, hogy a játéktéren kívül tartózkodók a lehető legjobban szórakozzanak. Puhl Sándor Eger és Emőd város díszpolgára, 2010 óta a Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezető bizottságának alelnöke, a hazai és a nemzetközi labdarúgás megbecsülését is élvezte. A sporttelevízió állandó szakértője volt. Családja csöndes és méltóság teljes gyászában osztozik a Magyar Labdarúgó Szövetség legszűkebb körű temetéséről, később intézkednek. Puhl Sándort az MLS saját halottjának tekinti. A világbajnoki finálét is vezető Puhl Sándor arszpoetikáját úgy fogalmazta meg, hogy a játékvezető munkája egy küldetés, az a dolga, hogy a ráruházott hatalommal elérje, hogy a nézők minél jobban szórakozzanak. A 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezető elmondta, hogy a magyar labdarúgásnak csak hálával tartozik, mert annyi emléket és sikert köszönhetett a sportágnak. Puhl Sándor a 2012-es Bajnokok Ligája finálé alkalmával először az 1997-es Dortmund-Juventus BL döntőt idézte fel.
Rengeteg olyan élmény emlék van, ami még mindig élénkeni az ember fejébe. Persze az az igazság, hogy a játékvezetők számára ugye két valószínűleg dolog létezik, vagy a világbajnoki döntő, vagy a saját kontinensének a döntője, ami ahol él, úgyhogy ez ilyen értelemben egy óriási megtiszteltetés. És ne felejtjük el azért elvítést tenni arról, hogy én előttem ugye Palotai Károly kétszer, majd én utána előttem az utódom már Kassai Viktor is vezetett BL döntőt.
Erről a találkozóról azért ugye emlékezhetünk nagy gólokra, ugye említettük, itt volt ugye Lars Ricken emlékezetes találata, az ön által említett Del Piero is fantasztikus gólt rúgott, sarkazott, amellyel szépített a torinói együttes, és voltak nehéz ítéletek is, ugye a többi között ugye Karl-Heinz Riedle góljánál felülbírálta a Bozóki Imrét, a partjelzőt, mennyi ideje volt erre ott akkor dönteni, hogy tényleg egy határozott, elfogadható ítéletet hozzon, és ne vitassák a játékosok?
Tulajdonképpen nem is mondanám felülbírálatnak, hisz az asszisztens szemszögéből nézve elképzelhető, hogy a hosszú oldalon történt az eset, és ugye az ő szemszögéből távol volt tőle, úgy érzékelhette, hogy a lesen álló játékhoz zavarlakhat a játékra. Jó magam, elég jó pozícióban voltam. Itt egyértelmű volt, a német játékos nem lesz helyzetből lépve, veszi át mellel, majd passzolja be a labdát, úgyhogy még a mozdulat is megvan előttem. De hát ezek pillanatnyi töltrészek. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog azt rögzítenünk, hogy a játékvezető felel a mérkőzésért, a kollégai azok segítenek. Ezt a segítséget pozitív értelemben igénybe kell venni, de hát a döntést azt a játékvezetőnek kell meghoznia, és ő felel azért tulajdonképpen, hogy jó döntés szülessen. Nagyon jól tudjuk, hogy ma már egyre nehezebb, tehát ennyi év távlatából visszavonulok, azért akkor is borzasztó mennyiségű kamerából volt jelen a televízió, de ma már még komolyabb technika áll rendelkezésre, ugye a szuperlassítások, olyan közeli képek, ahhoz szinte centiméterre meg lehet mondani, hogy találkozott a labdával a támadó vagy a védő. kezdő lába, vagy milyen testhelyzetben, vagy pozícióban vannak a játékosok. Tehát én azt hiszem, hogy ma már a technikai fejlődésének megfelelően óriási kihívás a játékosok számára minden ilyen komolyabb döntő, vagy komolyabb mérkőzés. De hát az élet ilyen. Tehát a játékosoknak az a dolga, hogy egy ezer másodperc alatt döntsön. Éppen ezért nehéz, tehát ezért követtek el akkor is hibákat a játékvezetők, jó magam is, meg ma is ebből kifújulnak követnek el hibákat, de hát én azt hiszem, hogy ez a játék része.
Nem meglepő módon ugye ezt a találkozót teltház előtt rendezték az akkori Olimpia stadionban. 59 ezeren voltak kíváncsiak a helyszínen erre a meccsre. Teltház az jó hatással van a játékosok teljesítményére. De milyen hatással van a játékvezetőkére? Önök mennyire tudják magukat egyrészt függetleníteni ettől, és illetve mennyire dopingolja önöket az, hogy egy ilyen teltház a stadionban léphetnek fel?
Én azt hiszem, hogy a játékvezetőkre szintén pozitív hatással van az, ha teltház van. Személy szerint azt szerettem, ha esztényeződés villanyfény teltház. Tehát ez ilyen a hatás, ami mindenképpen egy kihívás, na de hát könyörgöm, ez a dolgunk. Tehát egy játékvezetőnek az a dolga, hogy a lehető legjobban ítélkezzen, és világ életemben arról szólt a játékvezető küldetésem, mert azt gondolom, hogy a játékvezetők munkája az egy küldetés, mégpedig arról szól, hogy a játékvezetőnek az a dolga, hogy a ráruházott hatalommal és a kezében lévő összes eszközzel minél jobbá tegye a mérkőzést, hogy a szurkolók minél jobban szórakozzanak. Tehát én azt hiszem, hogy a háttérből irányítva a legnagyobb segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a játék minél jobb legyen, minél folyamatosabb legyen, minél görtülékenyebb legyen, és ami a leglényegesebb, amit említettem, hogy a néző, a szurkoló a lehető legjobban szórakozzon, hisz ne felejtjük el, hogy a mérkőzés nem a játékosoknak, nem is a játékvezetőknek, hanem a szurkolóknak rendezik.
Feltűnt nekem, amit említett, hogy hát önt is az dobta fel, hogyha esti villanyfényes mérkőzésen dirigálhatott, és hát talán volt egy másik legalább ennyire jelentős találkozó, amit ön vezetett, a 94-es VB döntő, amit hát az időeltolódás miatt a rekkenő hőségben és hát fényes nappal rendeztek. Esetleg volt emiatt önben némi hiányérzet, illetve ez a hatalmas hőség önöket mennyire befolyásolta?
Határozottan a teltházon nem volt baj, viszont ugye fél egykor volt helyi idő szerint Los Angelesbe a mérkőzés, és ugye az európai időeltolódás miatt van, ugye 9 óra van Los Angeles és Európa között. Igen, az esti hatás az hiányzott, de azt hiszem, hogy legjobban inkább a játékosokat zavarta a nagy hőség. De hát ugye, mint ahogy tudjuk, ez egy nemzetközi történet a VB, bárhol meg kell ezzel a küzdeni, hol itt, hol ott olyan időjárási körülmények vannak. Nézőket nem nagyon érdekli, a nézők minél jobb futballt szeretnének látni. És én azt hiszem, hogy a játékosok számára legalább annyira fontos, amiről beszélgettünk, hogy ha azt nézem, ami nagyon lényeges dolgok, hogy Magyarországon ezért volna fontos. Tudom, hogy most sokan majd megköveznek érte, de kéne, hogy nagyon sok szurkoló menjen a stadionban, mert ez a tyúk meg a tojás esete. Tehát akkor lesz jobb labdarúgás, hogyha minél több néző van. Tehát ingerszekint környezetben borzasztóan nehéz alkotni. Ugye labdarúgónak arra van szüksége, hogy tömeg legyen, aki motiválja őt, aki presszionálja, aki a háttérvár, aki a buzdításával összeberítja azokat a fizikai vagy pszichikai korlátküszöböket, amik csak akkor jönnek elő, ha olyan szurkolói pressziót kap egy játékos, ami pozitív irányba hozza a teljesítményét. Tehát ezért nagyon-nagyon lényeges. Ne felejtjük el, mondok egy példát. Vannak olyan bajnokságok, például Anglia, ahol az utolsó helyezett játszik a másodikkal, és ugyanúgy teltház van. Nehéz, persze, tudom, a szurkolónak igaza van, sokkal jobb futballt szeretne látni. Ez mondom pro és kontra, tehát az érveket fel lehet sorakoztatni más mellé, de mégis azt gondolom, hogy annak volna jó üzenete, ha minél több szurkoló látogatna ki a mérkőzésekre, és megpróbálna a jelenlétével jobb teljesítményet presszionálni a játékosokat.
A szurkolókra nem lehetett panasz például Angliában sem, a 96-os Európa-bajnokságon, ugye említettük a 97-es Bajnokok Ligája döntőt, a fő témánkat, emellett a 94-es világbajnokság fináléját, és emellett ön vezette ugye a Németország-Anglia Európa-bajnoki elődöntőt 96-ban. Dortmund és a Juventus találkozóját, ezt a Bajnokok Ligája döntőt ön hova helyezi a pályafutásban? Szokta egyébként egyáltalán rangsorolni ezeket a meccseket?
Én azt hiszem, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a sorstól kaptam olyan ajándékot, azt csinálhattam, amit szerettem. Nekem ez életem része volt a játékvezetés. Nem igazából lehet szavakkal elmondani, hogy az ember mit érez. Ez egy küldetés, ez egy olyan feeling, amit nem igazából lehet elmondani. Azért nem tud az ember, mert mindegyik egy külön élmény, egy külön emlék, és egy olyan mérföldkövű a pályafutásomnak csak az a három említett mérkőzés, de ezen kívül hál' Istennek van még nagyon sok, amire szívesen emlékszek vissza. Ugye azt mondom, hogy a régi Wembley-be, ezen az angol-németen, ha nem adtam meg a németek gólját, ugye akkor egy pillanatra meghalt a stadion, mert nem hallották, hogy fújtam. Tehát sírcsend lett a Wembley-ben. 82 000 ember elhallgatott. Tehát egyszerűen egy légyzűnök is lehetett volna hallani, majd 3 másodperc múlva felrobbant az egész stadion. Tehát olyan görbék, amik ugye lenni is fenn, mint ahogy a szurkolói lélek, hol le és hol fölugrik. Ez szép dolog. Tehát ezt azért gondolom, órákon át lehetne erről beszélgetni, és nem biztos, hogy érdekel mindenkit. Tehát tényleg gyönyörű emlékek fűznek ezekhez a mérkőzésekhez. Meg egyáltalán egész pályafutáson. Azt hiszem, hogy a labdarúgásnak, ezen belül a magyar labdarúgásnak csak hálával tartozom. Soha nem kerültem volna sehová, hanem a labdarúgásnak vagyok a része, vagy a szereplője.
Púl Sándor egykori játékvezetőt hallották. Véget ért a másodosztályú labdarúgó bajnokság, mivel mindhárom dobogós együttes győzött hazai pályán a Mercantil Bank Liga 38. utolsó fordulójában, így a sorrend nem változott, az éllovas Debrecen és a második Gyirmót jutott fel az élvonalba, míg a harmadik Vasas a következő idényben is az MB2-ben szerepel. A másodosztályú bajnokság idényét Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával értékeltük.
Szerintem, aki azt mondja, hogy nem meglepetés, azért az nem teljesen őszinte, ha a szezon előtti várakozásokat tekintjük. Én őszintén szóval nem olvastam olyan előzetes véleményt, amelyben a feljutásra legesélyesebb két csapat, az ne a Debrecen és a Vasas lett volna. Mind a két csapat úgy erősített az idény előtt, mintha az élvonalban szerepelne, arra készülne. A Debrecen esetében azonnali visszajutás volt a tét, a Vasas esetében pedig hát a hosszabb idő utáni visszajutás. Egy kicsit annak is az igazolása, hogy ugye a Vasas tavaly nem tudott fölkerülni az első osztályban. Piroskékek házatáján akkor többen is azt mondták, hogy azért, mert az MLS lefújta a bajnokság folytatását, pedig a Vasasnak milyen esélyei lettek volna. Hát azt gondolom, hogy ez a mostani szezon ezt nem feltétlenül igazolt ezt. Az kétségtelen, hogyha a szezon teljes részét nézzük, akkor a Vasas a bajnokság első harmadában lényegesen gyengébben szerepelt, mint a második és a harmadik harmadban. Ugyanakkor, mivel hogy a hajrában lehet megnyerni igazából egy éles helyzetben a bajnokságot, a feljutás elbukásában döntő szerepe volt az utolsó előtti fordulóban Nyíregyházán elszenvedett vereségnek.
Hogyha külön kitérünk a Vasasra, amelyről mindenki azt gondolta, hogy talán még a Debrecennél is erősebb kerettel és feljutási esélyekkel rendelkezik. Edzőt is váltottak, Schindler Szabolcs az új tréner, aki itt a szezon közben jött, a záró meccs után lenyilatkozta, hogy hát a legtöbb pontot az ő irányításával szerezték, akár részbajnoknak is nevezhető a Vasas az ő vezetése mellett, de összességében mi romlott el Angyalföldön?
Én azt, hogy Schindler Szabolcs hány pontot szerzett a bajnoki idényben, és hogy az a Vasassal ő milyen eredményt ért el. Ezt a nyilatkozatát egyrészt nagyon szerencsétlennek tartottam, másrészt valahogy úgy éreztem, hogy nem is igazából a, mondjuk így a közvéleménynek szólt, hanem inkább a Vasas vezetőinek. Ezen lépjünk gyorsan túl, mert azért ilyen rosszul sikerült nyilatkozatra nagyon kevés példa van az elmúlt időszakban a magyar labdarúgásban. Ugye az edző szempontjából soha nem szimpatikus, hogyha egy feljutás elbukása esetén a többiekre mutogat. Mennyivel szimpatikusabb volt mondjuk az egyébként sokak által nehezen kezelhetőnek tartott, mégis kiváló szakember Csertő Jaurának a megszólalását, aki a játékosainak gratulált és a játékosai sikerének ítélte ezt a mostani feljutást, holott neki óriási szerepen van abban, hogy a Gyirmót, amely az elmúlt években általában a tavaszi folytatásban gyengében szerepelt, mint az ősziben, most egészen szenzációs tavasz produkált, és fel tudott jutni az első osztályban. Hogy a Vasasnál mi romlott el, talán a motivációs szint nem volt feltétlenül jó a játékosoknál. Nyilván az, hogy most a játékosoknak a tudása az elégséges az NB1-ben, tehát egy olyan keret válogatott játékosokkal, vagy volt válogatott játékosokkal, amelynek hát azért nyilván ősszel lényegesen több pontot kellett volna szereznie. Szerintem a tavaszi eredmény most a Nyíregyháza mérkőzéstől függetlenül összességében nem volt probléma. 3 csapat harcolt a végén a feljutásért, ebből egy kiesett, ez pedig a Vasas.
És feljutott a Gyirmót és a Debrecen. A Lokinál nyilván nem kérdés az élvonalbeli tagság, vagy akár komolyabb az élvonalbeli tagság megőrzése, vagy akár komolyabb eredmények felmutatása. Gyirmót célja talán a biztos bentmaradás lehet. Hogy látod, mennyire lesznek reálisak ezek a célok?
Az elmúlt években a statisztikák azt mutatták, az elmúlt 4-5 évre visszanézhetjük az ilyen jellegű statisztikákat, hogy a két újoncból, úgy tetszik a két feljutóból, az egyik mindig megkapaszkodik az élvonalban, a másik pedig búcsúzik. Nyilván legtöbben úgy gondolják, hogy ha ez 2021-22-ben is így lesz, akkor a Debrecen fog megkapaszkodni, a Gyirmót pedig búcsúzik, de hát a Gyirmótéknek meg az a célja, hogy megvessék a lábukat az első osztályban. Ugye emlékeztetnék arra, hogy a Gyirmót korábban szerepelt már az első osztályban, akkor nem sikerült a a bemaradás. A Debrecennél is én számítok azért arra, hogy, hogy néhány légiós fog igazolni a klub, de, de a Gyirmótnál ez ugye különösen érdekes kérdés. Úgy tudom, hogy az egyetlen játékosnak, ugye, aki, aki nem csak magyar állampolgár, neki is van magyar útlevele, elvileg egy magyar játékosokból álló keret jutott föl, és emlékeim szerint, amikor a Gyirmót korábban feljutott, akkor is ugye azért elég sokan érkeztek, és hát nem az NB2-es kerettel vágott neki a csapat az első osztályú bajnokságnak. A bennmaradási remények azért azt hiszem, hogy alapozódhatnak arra, hogy, hogy a csapatot meg tudják erősíteni, bár ugye érdekes, hogy, hogy elég fiatal a keret, és hát jó néhány rutinos játékosra, persze megerősítve, olyan rutinos játékosokra, mint Vas Ádámra, vagy Lencse Lászlóra gondolok. Érdekes MTK kötődése van jó néhány játékosnak, hiszen jó néhányan játszottak éveken keresztül az MTK-ban. A vasárnapi gólszerzők közül Hajdú Ádámot is tudnám mondani, aki korábban az MTK játékosa nevelése volt. Ugye Lencse Lászlóról már beszéltem, Vas Ádámról már beszéltem, Bogyicskáról is beszélhetnék, Szatmár Istvánról is beszélhetnék. Tehát a keret jelentős része az MTK-ban nevelkedett, az MTK játékosa is volt. Ebből az is következik, hogy azért jó néhány játékosnak van jelentős NB1-es rutinja.
Az őszi szezon elején többször is hangsúlyoztuk, hogy kivételesen erős mezőny állt össze az NB2-ben, a Debrecennel és a Vasassal a névsorban. Ez most úgy módosul, hogy a Vasas marad, az élvonalból érkezik a Budafok és a Diósgyőr. Milyen szavakat tudunk most használni az NB2 következő idényére? Milyen mezőny áll majd össze jövőre?
Ha a mostani mezőnnyel számolunk, ugye tulajdonképpen egyszerű lenne a feladat, a Vasas nyilván ismét fel akar jutni, ebben azt hiszem, hogy egyikünknek sem lehet kétsége. Ha a mostani kiesők közül azért úgy gondoljuk, hogy a Budafoknak nagyon nehéz lesz egyből visszajutni, talán ez is igaz. Attól is, hogy a Budafok kölcsönben lévő játékosai közül kinek kell visszatérnie egyáltalán, hogy fog kinézni a Budafok kerete a következő szezonra. A nagy kérdőjel az a Diósgyőr a számomra. Nyilvánvaló dolog, hogy a Diósgyőr részben ugye azért is lehet ilyen nagyon okos az ember, mert már a Diósgyőri klubvezetői maguk is kommunikálták, hogy jelentős változások lesznek a keretben, de hát az nyilvánvaló, hogy ugye az NB2-ben a támogatás jelentős mértékben a magyar játékosok szerepeltetéséhez kötött, tehát ahhoz, hogy ne legyen sok régiós, ezért nyilvánvaló volt, hogy a Diósgyőr a tavaszi kerettel nem tud nekivágni az NB1-be való visszajutást célzó 2021-2022-es szezonhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban senki nem tudja azt megmondani, hogy a Diósgyőr milyen kerettel tud összeszedni néhány hét alatt, illetőleg, hogy kikkel fog nekivágni ennek a szakasznak. Azt én így előre merem mondani, hogy hát ne legyek ennyire magabiztos. Úgy gondolom, hogy azért a Diósgyőr nem fog olyan kiemelkedő esélyesként nekivágni a szezonnak, nem lesz olyan erős a játékos kerete, mint a DSC-nek volt az előző idényben.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A négyszeres világbajnok asztali teniszező Jónyer Istvánt javasolják a Nemzet Sportolói Társaságok új tagjának. A szavazás már az első körben eldőlt. A sporttörvény alapján a Nemzet Sportolói tesznek javaslatot az új tagra, akit a sportért felelős államtitkár terjeszt fel, majd a jelöltről a kormány dönt, de általában ez csak formalitás. Jónyer István az Inforádiónak arról is beszélt, hogy meghatódott, amikor közölték vele a hírt. A riporter Kalapos Mihály.
Meglepődött ezen, vagy titokban számított rá?
Hát titokban csak reménykedtem, hogy hát ha, mert négyszer már lemaradtam, ez az ötödik alkalom, mondom, hát ha megszólal a telefonom. Most először, eddig soha nem tettem ilyet, de most először leültem az asztalhoz, könyököltem és vártam, hát ha megszólal a telefonom. És hát 10 óra 40 körül megszólalt, és a államtitkár asszony Szabó Tünde hívott, hogy végül is rám szavazott a grénium. Fölállt a szőr, és elakadt a hangom, pláne akkor, amikor az egész társaság egyhangú vastapssal köszöntöttek. Nagyon hálás voltam nekik, hogy érdemesnek tartottak arra, hogy bekerüljek ebbe a fantasztikus társaságba.
Belegondolt abba, hogy ez picit azért szól a sportágnak is, hiszen ugye asztali teniszező nem volt még.
Igen, hát van egy paraolimpiás van bent, de igazából az igazi sportágunknak ez szerintem sokat számít, hogy mi hárman azért letettünk valamit az asztalra. Azt mondják, hogy mi vagyunk az igazi aranycsapat, mert Kínát kétszer megvertük, tehát ez azért szerintem nem volt semmi. Meg aztán emellett még voltam mindkettőjükkel párosban világbajnok, és egyéniben is sikerült.
melyik volt a négy világbajnoki cím közül a legemlékezetesebb? Ugye 71-ben Nagoyában férfi párosban Klampár Tiborral lett aranyérmes, 75-ben Kalkuttában Gergely Gáborral, de ekkor egyéniben is világbajnok volt, illetve 79-ben Fennyánban pedig a csapat lett világbajnok.
Hát a 71-es az nagyon korán jött, azt igazából még olyan fiatalon föl se tudtam mérni, hogy ez mit jelent. Ma már tudom, hogy ez 50 éve történt, és akkor igazából egy tettet vesztettünk. Azt is a döntőbe az utolsó meccsen, a kínaiak ellen, de nagyon úgy nézett ki, hogy akkor minket senki nem tud megverni, sőt később sem. Az egyéni meg a páros, akkor én nagyon készültem, hogy egyénibe világbajnok legyek, mert a Balcó Andrást választottam anno 72-ben, amikor megnyerte az olimpiát, mindig is neki drukkoltam. Ő volt a példaképem, és olyan nagy szerettem volna lenni, mint ő. Ami most igazából az, hogy eljutottam odáig, ez az álmom ma beteljesült a mai nappal, és van még egy másik, hát úgymond emberem, aki szintén példaképem, a Hargitai Andris, az úszó. Őt is nagyon csíptem, és végdrukkoltam a pályafutását, de ha azt mondom, hogy a legeslegnagyobbnak a kínaiak ellen való két győzelmet, és hogy megnyertük a 79-ben a csapatvilágbajnokságot.
Szokott azon gondolkodni, hogyha már az önök korában is az olimpia műsorán szerepelt volna a sportág, akkor lehet, hogy többszörös olimpiai bajnok lenne, aminek azért ugye jelentős erkölcsi elismerése
hát
is
lehetne. Hát igen, az anyagi vonzat azért nem ugyanaz, hogy mondjuk a két világbajnokságért kaptam 30 ezeret, vagy egy Európa bajnokságért 7500, teljesen más mondjuk a régi pénznemek, meg a mostani közötti összefüggés, de az, hogy olimpiai bajnok, fú, hát én fölnégyeltem volna az ellenfeleimet, biztos vagyok benne.
A négyszeres világbajnok asztali teniszező Jónyer Istvánt hallották. Ezzel pedig véget ért a Golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.